Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai foglalkozásnak az a témája, hogy körüljárjuk, hogy a Föld forgása mennyiben figyelhető meg testek mozgásában, és elsősorban utána közegek áramlásának a viselkedésében. Ez két szálon fog futni. Egyrészt elindítunk egy kísérletet, amiről ott lesz a helyszíni közvetítés a baloldali vetítőn. Másrészt pedig itt fogunk egyszerű számolásokat végrehajtani. Azt szeretném, hogy azt érezzétek, hogy ez egy óra. Tehát van egy dolog, amit elmesélek, hogy így van, de onnét kezdve minden elemi eszközökkel követhető, és bárki ellenőrizni tudja. Nem javaslom, hogy írjátok, csak annyit, hogy figyeljetek, jó? Mert azért a gondolatmenet az nem nyilvánvaló. Tessék nézni, ott van az inga, ami nem messze hátul egy lépcsőházban látszik, csak megbeszéltük, hogy ahelyett most oda küldenénk mindenkit, jobb, hogyha helyszíni közvetítést adunk. Ennek az a neve, hogy Foucault-féle inga, ugyanis, ha elég hosszan figyeljük, akkor ki fog derülni, hogy az inga lengési síkja elfordul. Nem fordul el sokat, ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, és azt a kevés elfordulást, azt azon lehet majd észrevenni, hogy az ott fölállított bábúk, köszönöm szépen, hogy az ott fölállított bábúk azokat leüti, mint a kuglia az ő bábúit. Tehát egy ideig nézzük, de közben akkor elkezdem a fő részt is, utána majd fogom kérni, hogy azt kapcsoljuk ki, hogy nem mindenki csak azt a vásznat nézze, és majd időnként kikapcsolunk, hogy hogy áll a helyzet odakint. És a végén természetesen mindenki megnézheti élőben, 10 méterrel a hátatok mögött van a lépcsőházban. Szóval akkor kezdjük. Ez egy fontos kérdés, amit sokan hallanak, hogy eldönthető-e egy zárt lakásban, hogy a déli vagy északi féltekén vagyunk, vagyis, hogy azt halljuk sokszor, hogy eldönthető amiatt, hogy jobbra tekeredve vagy balra tekeredve folyik le a víz a lefolyón. Na most nézzünk meg erről egy filmet, ami az interneten.
So as you can see, we've ridden from Jonagrotz to the equator. And this is our mate Jogo here, who's going to show us a demonstration about the water going down the plug hole. Take it away, Jogo.
Ugye arról lesz, hogy hogy folyik le a víz. Északi féltekén, 20 méterrel az egyenlítőtől. Az óramutatónak megfelelő. Világos minden, északin óramutató. Most átmegyünk délre. 20 lépéssel a délin vagyunk. Most fordítva várjuk. Indikátor ott mutatja, hogy fordítva forog. És most már középre mentünk az egyenlítőhöz. És íme. Ugye tessék figyelni, az erők még ki is egyenlítik egymást, mondják. És akkor mindenki. Ez egy fontos mondat, hogy mintegy hasonló a déli féltekén meg az északi, mondják, és akkor nyugodtan elmotoroznak. Na, most ez egy sokkal rozogább film lesz. Tessék fölmérni, hogy egyáltalán el lehet-e ezt hinni. Tehát ez egy nagyon egyszerű és nem túl jó minőségű dolog. Valaki azt mondja, hogy ez egy lejtő, és a lejtőn meggurul egy golyó, hát azt még el lehet hinni, ott gurul a szélén éppen, ugye nem látszik túl jól. Na most, ez a kérdés, hogy erről mit gondoljunk, hogyha valaki azt mondja, hogy ez ugyanaz a lejtő, ugyanaz a golyó, és ezt a mozgást látom. Tessék fölmérni, hogy hihető-e minden esetre, ha azt képzelem, hogy valaki egy nagy mágnest oda tesz a lejtő alá, ez egy fémgolyó, és akkor ezeket a mozgásokat a mágnese elvégzi, akkor hihető. Most hagyjuk ezt egy ideig így, és akkor menjünk tovább. Tehát itt van Gustave Corioli, aki mérnökként, és hát azokban az időkben a gőzgépek forgó alkatrészeit vizsgálva, fölismerte, hogy minden forgórendszerben, ha ott V sebességgel mozog egy test, akkor a valódi erőkön kívül hat rá még egy erő, ami csak amiatt adódik, hogy ő mozog. És ennek oka az, hogy a rendszer elfordul a test alatt. Tehát ez az, ami általában nem tananyag, most tehát erről beszélek egy kicsit. Itt van egy kis demonstráció film. Ezen azt fogjuk látni, hogy ott az a papírlap, az forgatható, most először nem forog a papírlap, hanem csak annyit teszünk, hogy egy vonalzó mentén húzunk egy egyenest. A fizikát rendelünk hozzá, ez azt jelenti, hogy a ceruzát egyenletesen húzzuk, tehát hogy ez olyan testnek a pályája, persze, amire nem hat erő. Egy nem forgó rendszerben. Hát az egy egyenes vonal, egyenletes mozgás. Most a következő dolog az lesz, hogy elforgatják egyenletesen a korongot, de ugyanolyan egyenletesen megy a ceruza a vonalzó mellett, és látjuk, hogy a korong az óramutató járásának megfelelő irányban forgott, ezzel szemben a pálya pedig elgörbült. És most a másik irány következik, most az óramutatóval ellentétes irányban forog a korong, és megint csak a kívülről egyenes van egyenletes mozgást végző testnek a pályája, most látszik, egy jó nagy, jobbra történő elfordulást tett. Tehát ezt lehet úgy értelmezni, hogy a valódi erőkön, ugye itt most valódi erő nem volt, mert egyenes van egyenletes mozgás volt eredetileg, kell, hogy még egy erő hasson az ilyen testekre, csak javaslom, hogy ezt nézzétek meg a YouTube-on. Igen, kollégáink mondják, hogy az első, köszönöm, az első pöcök ledőlt, úgyhogy akkor itt az alkalom, hogy most visszakapcsoljunk. Tehát a YouTube-on a Tatai Gimnáziumnak a hallgatói egy jópofa kis filmet föltettek erről, csak egy kicsit kevesebb benne a magyarázat, ezért nem azt vágtam be. És akkor tessék nézni, ez az új dolog, hogy ennek az erőnek ez a nagysága. Ha az ember nézi egy ideig, ez a Corioli erő, érthető benne végül is minden, mert hát világos, hogy arányos a forgatások sebességével, az a nagy omega, arányos a sebességgel is, hiszen álló testre ez nem hat. A vészer omega az már gyorsulás, tehát akkor oda illik egy tömeg, a kettes az, amit egyedül ilyen elemi megközelítéssel nem lehet érteni, nem is lesz számunkra nagyon fontos. Tehát ezt a piros összefüggést legyetek kedvesek, jegyezzétek meg, ez az új, de innét kezdve mindent le fogunk vezetni. Na most fontos dolog még ennek a valaminek az iránya is, hát azt már láttuk, hogy jobbra térít el, hogyha pozitív, tehát az óramutató járásával ellentétes a körüljárás, de az igazi szabály ez, ezt is kérem, hogy próbáljátok megjegyezni, tehát egy jobbkész szabály, a jobb kezem hüvelykújja, ha az a sebesség iránya, a második az omega, a szögsebességet vektornak értelmezhetjük, hogyha a forgástengelyre mérjük föl, és pozitív esetben fölfelé mutat, és akkor ez a harmadik ujjam az erő iránya. És akkor tökéletesen látszik, hogyha például a síkban mozog a test, arra merőleges a forgástengely, akkor pozitív körbejárás esetén jobbra térít. Tehát erről beszéltünk. Tehát akkor, ha az óramutató járásával egyező a forgás, ami mondhatjuk a pozitív irány, akkor jobbra mutat ez az eltérítő erő. Most még el kell dönteni, hogy a Föld merre forog. Milyen körüljárással forog? Hát a Föld az ugye nyugatról keletre forog, így, az éppen a pozitív irány. Tehát ha az északi féltekén vagyunk, akkor mindig egy jobbra eltérítő erőt érzünk, a délin pedig balra eltérítő erőt, ha V-sebességgel mozgunk. Na, most akkor megbecsüljük, ez már tényleg teljesen középiskolás becslés lesz. Tehát tegyük föl, hogy U állandó sebességgel jön egy test, ami L távolságot tenne meg, hol van a mutató? Így L távolságot tenne meg, ha nem forogna a rendszer egyenesen, de hát forog, ezért ő valamelyest eltérül, és ezt az eltérülést nevezzük D-nek. Jó, most kiszámoljuk a D-t. Nem nagy ügy, mert amíg nem túl erős az eltérés, addig azt lehet mondani, hogy ez egy egyenletes mozgás, U a viszintes irányban, U sebességgel, az idő tehát L per U. Mindenki érti. Egyenletes mozgás. Viszont ebben az irányban hat a korioli erő, az nagyjából állandó gyorsulás, amíg az U maga állandó. Tehát az ilyen gyorsulással mozgat engem lefelé, akkor tehát vehetem a négyzetes úttörvényt. Itt van, hogy akkor az elmozdulása az a korioli gyorsulás per 2, ugye ez a gyorsulás, per 2-ször T négyzet, a T helyébe beírom, hogy L per U, ott van, akkor látszik, hogy egy U-val lehet egyszerűsíteni, L négyzet per U-szor omega. Ennyi marad. És akkor ez egy jó becslés arra, hogy milyen erős az eltérülés. Még érdemes talán így átérni, hogy az arány mennyi, tehát hogy hány százaléka az L-nek, amennyi az eltérülés, a D per L, és az egy egyszerű képlet, omega-szor L per nagy U. Kicsit el lehet gondolkozni, hogy azért ez sem nyilvánvaló, mert ugye azt gondolom, hogy ha nagy a sebesség, akkor nagy a korioli erő, és akkor az jobban eltérít. Itt pedig fordított van arányos a sebességgel, de végül is az ember megérti ezt, hiszen ha nagy a sebesség, akkor gyorsan tesszük meg azt az utat. Az idő rövid, már pedig az időnek a négyzete szerepel ott, és ez okozza azt, hogy fordítottan arányos az eltérülés nagysága a sebességgel. Na most akkor beszéljünk a Földről magáról. Annak a szögsebessége az egyszerűen kiszámítható, hiszen 2π radiánt fordul el a szög egy nap alatt. Az egy nap, meg 80 ezer másodperc, és akkor kapjuk ezt a fura számot. Tessék figyelembe venni, hogy az, hát az nagyon pici, az hercben alig valami. De még van egy további figyelemre méltó dolog, hogy mi a Földnek nem az északi sarkán élünk. És ezért meg kell gondolni, hogy is vagyunk a Földgömbön. Tehát ha itt vagyunk, ugye mi a 47. szélességen, tehát phi szélességi körön, itt vagyunk, olyan picik vagyunk, hogy nem is látszódunk, de a Föld forgási szögsebesség vektora az ez a függőleges tengely menti forgást leíró vektor. Na most az az érdekes, ha engem a viszintes eltérülés érdekel, tehát az ebben a helyi viszintes síkban való eltérítési erő, akkor ehhez nem az egész omega föld kell, hanem csak ez a függőleges komponense a föld szögsebességének. Ezt nézzük csak meg a szabályunkat, tehát ha éppen északra megy, északra mutat a sebességünk, és ahhoz az omega kis f-et veszem, a függőleges helyi szögsebesség komponens, akkor pontosan a tábla síkjára merőleges és a viszintes síkban levő erőt kapok. Tehát a viszintes síkbeli eltérüléshez nem az egész föld szögsebesség kell, hanem annak csak a helyi függőleges vetülete, ami a teljes föld szögsebesség szorozva színusz fi-vel. Ez a legmagasabb matematika, amire szükségünk lesz, a szögfüggvények elemei. Jó? És akkor még érdemes ezt megjegyezni, hogy közepes szélességeken, tehát ahol mi vagyunk, ott a színusz fi az persze gyök 2 per 2, és akkor ez a 7 szorozva 0,7-tel, ez nagyjából egyet ad, tehát 10 a mínusz negyediken 1 per szekundumnak lehet venni a becslésben a függőleges helyi szögsebesség komponensnek a kétszeresét. És akkor ezt a pirossat kérem, hogy jegyezzük meg. Tehát akkor a relatív eltérülés, de ugye ezt már levezettük, ez a helyi függőleges szögsebesség szorozva a távolság, osztva a sebességgel, az átlagos haladási sebességgel. És akkor már is erre érdekes alkalmazásokat találunk, ugyanis minden ferdehajítás egy picit az északi féltekén jobbra fog hordani. És ez a jobbra hordás a tűzéreket különösen érinti. Itt van a világ egyik legnagyobb ágyúja, ezzel 120 kilométerről lőtték Párizst. Egy olyan hatalmas csöve van, hogyha nem lenne itt kipányvázva, akkor a saját súlya alatt egy kicsit lekonyulna. Tehát ez egy high-tech berendezés volt 1918-ban. És tessék nézni, akkor meg tudjuk becsülni, hogy 120 kilométerről mennyit tévedtek volna, ha nem tudták volna, hogy van korioli erő. A mi kis képletünkbe beírjuk, ugye ez az 5×10-5-en, el a 120 kilométerben, ez az átlagsebessége, tessék figyelni, ez méter per szekundum, tehát ez 2000 kilométer per óra, bőven hangsebesség fölötti, az berakjuk és kapunk ekkora relatív eltérülés, az valódi távolságban kicsit több, mint 1 kilométer. De addigra már tudták ezt, és balra céloztak egy kicsivel. Tehát a második, az első világháborúban már a korioli kompenzátorok bele voltak építve a tűzérségi ballisztika eljárásokban. Most persze az egész ágyú nem volt olyan nagyon pontos, de ez részletkérdés, mindenesetre ezt ők már próbálták figyelembe venni, azért egy csomó embert sikerült megölni velük. Na, a sportban is persze ugyanez érvényes, és ott néhány centiméteres korioli eltérülés van, mindig jobbra az északi féltekén. Az egyik kollégánknak ebben a könyvében utána lehet olvasni minden részletnek. És akkor itt van egy másik példa, hogy persze a repülőgépet is jobbra húzza ez a gonosz korioli erő, és ezért ezt ellenkormányzással kell kompenzálni. Tehát a repülőnek balra kell kanyarodnia, hogy éppen ne kanyarodjon, ugye? És mondjuk alfa szöggel kell balra kanyarodnia, úgyhogy most ki fogjuk számolni ezt az alfa szöget. Mondtam, hogy mindent lehet követni. Mert mi van? A repülőgép szányra hat fölfelé éppen a repülő súlya, ugye? Mert vízszintesen akar ő nagyjából átlagosan. Tehát M-szer G erő hat a szányra, ha egy picit megdöntöm a függőlegessel alfa szöggel, akkor M-szer G-szer színusz alfa hat viszintesen balra. Ugye? És akkor azt kell fölírni, hogy ez a döntésből származó erő balra, ez éppen a korioli erő. Ennyi az egész. Tömeggel lehet egyszerűsíteni. A színusz alfát kifejezem, ami kis szög esetén nagyjából egyenlő az alfával, és itt van ez a varázsképlet, omega F-szer U per G-nek a kétszerese. Behelyettesítjük. Egy 300 méter per szekundumos rendes utasszálló repülőgéppel, és itt van, ennyi fokot kell balra dőlnie. És higgyétek el, hogy ennyi dől. Csak nem érezzük, mert ez olyan pici. Ezt a robotpilóta szépen kikormányozza. Tehát ezek eddig nem túl nagy effektusok, ugye erről szólt a korioli erő, amiatt, ugye, hogy ez az omega, ami a föld szögsebessége, az nagyon pici. Tehát akkor most nézzük meg a Foucault ingát. Ennek történetileg az volt a jelentősége 1851-ben, tehát az igazinak itt van egy képe. A párizsi Pantheonban 67 méter hosszú, tehát egy nagyon magas kupolájú belső tér, 67 méter hosszú ingát építettek, ami 16 másodperces lengés idejű. És erről megmutatta Foucault, hogy a síkja elfordul, és ezt nem lehet mással magyarázni, mint azzal, hogy a Föld forog. És hát ugye valamivel korioli után vagyunk, tehát ő szépen kimutatta, hogy ez a korioli erő következménye. Na most próbáljuk megbecsülni, hogy mennyi ez az eltérülés. megint középiskolás fizika. Nevezzük A-nak az amplitúdóját, az ingalengésének az amplitúdóját, nagy A-nak. Akkor a periódus ideje az 2π per omega, és az omega gyök g per l, ugye ezt mind tudjuk. Ugyanis ezek az ingák csak kis szöggel lengenek, azért érdemes őket magasra építeni. Mi nálunk nem ugyanazok az adatok, hanem 15 méter, 8 másodperc és 3 méter az amplitúdó, de hát mindenünk megvan itt kint a lépcsőházban. Itt van a központi képletünk. Ebbe, ha behelyettesítjük az L helyett a nagy A-t, az azt jelenti, hogy az eltérülést pontosan egy amplitúdónyi elmozdulás során vagyok kíváncsi, hogy mennyi. Tehát el legyen a nagy A-t írok, és akkor kérdés, hogy mit írjak az U-ra. Hát ez egy becslés, ez nem állandó itt most a sebesség, szemben azzal, ahogy mi levezettük az összefüggést, de mégis becsülni lehet vele, és akkor használjuk ezt a jól ismert összefüggést, hogy a maximális sebesség egy harmonikus rezgésnek az az amplitúdószor az omegája. Ugye? Ismert. Oké, és akkor még ráadásul tegyük föl, hogy ide a nagy U helyébe hát ezt a maximális sebességet írjuk. Akkor tehát a képletünk omega F-szer nagy A, osztva omegászor nagy A-val, tessék érteni, rögtön kiesett az amplitúdó. Tehát ennyi százaléknyi az eltérülés vízszintes irányban egy negyed periódus alatt, tehát ez a következő gondolat, hogy nem csak az érdekelhet engem, hogy ha eltávolságot megteszünk, annak hanyad részét térítjük el oldalra, hanem az is, hogy egységnyi idő alatt mennyit térül el az inga, és akkor az idő az t per 4, tehát a periódus idő negyede, úgyhogy ha az egységnyi idő alatti eltérést nézem, akkor ezt az összefüggést, hogy omega f per omega, osztanom kell pi per 2 omegával. És tessék észre, hogy még az omega is most kiesett. Tehát ez már teljesen független attól, hogy Párizsban vagyok-e vagy itt. A mi Corioli ingánk ugyanolyan jó, mint a Foucault-féle. Mert az időegység alatti elfordulása az nem függ csak a Föld forgási szögsebességétől, tehát akkor ez a mennyiség, ez a síkjának a szögelfordulásának tekinthető. Lapozunk egyet, tehát ez a, amit kaptunk, 2 omega f per pi, beírjuk az adatokat, és hát akkor kapom ezt, hogy egy másodperc alatt egy ezred fokot fordul el. Ugye? Hát ez nem nagy. Most hozzá kell tenni, hogyha az ember rendesen a Newton egyenletet megoldva, ami nem középiskolás anyag, számolja ki ezt az elfordulást, akkor kicsit más eredményt kap. Ennyi. Akkor omega f-et kapok a 2 per pi omega f helyett, de hát az nem nagy különbség, a 2 per pi az 2/3. Tehát ez a becslésünk nagyon jó, de hát pontosabban is lehet tudni. Tehát pont ez az időegység alatti szögelfordulás, ami tehát a Föld forgási szögsebességének a helyi függőleges komponense. Annak a számértéke egy picivel nagyobb, 40%-kal nagyobb, és akkor egy másodperc alatt ez például semmi, de hogyha most megnézzük, hogy fél óra alatt, ami ugye 1800 másodperc, akkor már 5 fok, úgyhogy most helyszíni kikapcsolást hajtunk végre. Tessék nézni. Ez majd lemérhetjük a végén, hogy ez ugye még most nem tért el egészen fél óra, de hát nagyjából 5 foknyi szögelfordulásnak felelt meg a két pöcök. És az óra végén meg majd 10 foknyi lesz. És akkor, ha most még ezt is kiszámoljuk, hogy mennyi idő alatt fordul teljesen körbe az inga síkja, akkor az ki fog derülni, hogy Párizsban is, meg nálunk is 1,4 nap. Elég unalmas lenne ott ülni és várni, de megteszi, és gondosan Foucault ezt persze végig is ülte, hogy ennyi idő alatt fordul körbe a Foucault inga síkja. Na most akkor jöjjön a lefolyó. Hogyha van egy lefolyónk, akkor a víz a közepe felé folyik, de hat rá a Corioli erő. És a hatrál korioli erő, akkor mindegyik pálya egy kicsit jobbra eltérül az északi félgömbön. Tehát összességében itt van mi, egy örvénylés alakul ki, ami hát fogalmazzuk meg most szép nagy piros betűkkel, hogy egy ilyen irányú örvénylés, vagyis az óra mutató járásával ellentétes körbejárású örvénylés, egy pozitív körbejárás iránynak mondunk a matematikában. Jó? Csak most megint becsüljük meg, hogy a lefolyónkban mekkora ez az relatív eltérülés, ott mondjuk 20 centit veszünk távolságnak, hát az a kagylónak a fele, és 10 cm per szekundumot, és tessék nézni, hát ennyi a relatív eltörülés, tehát egy tízezred, nagyon-nagyon pici, a lefolyóban is az a hatás, amit a korioli erő kifej, de hát ezt még körbe járjuk. Tehát 20 cm távolságon az eltérülés 20 mikron. Most akkor lehet ezt látni? Elhisszük, hogy ez látható majd érzékelhető mérésben? Tessék elhinni, hogy ezt gondosan kimérték eleink. Hát ilyen egyszerű a kísérlet, hogy veszek egy nagy lapos tálat, és középen van egy dugó, amit egyszer csak kihúzok. Csak hogy nem működik ám ez olyan egyszerűen, hanem ilyeneket kell csinálni, hogy egy napig álljon a víz, a hőmérséklet legyen állandó, teljesen hengerszimmetrikus legyen a tartály, és amikor a dugót húzom ki, azt is nagyon óvatosan tegyem. De ha ezt mind megcsinálom, akkor azt kapom, hogy az északi féltekén tényleg az óramutató járással ellentétes a kifolyás, és ezt már Perrault el is végezte ezt a kísérletet, nem sokkal ugye a Fukuinga után, akkor Bécsben is megcsinálták, és még a 60-as években is, ez a, ugye, a Nature-ben jelentek meg, a bostoni persze az óramutatóval ellentétes körbefordulást mutatott, Sydney-ben pedig fordítva. Tehát minden rendben van, ha nagyon-nagyon küzdünk. De mi van nálunk? Egy közönséges lefolyóban. Tehát az igaz, ha kizárólag a korioli előhatna, akkor úgy kellene forognia. Csak hogy nem csak ő hat, hanem a valóságos vízfelszín hullámzik is egy picit. Ugye egy nap alatt már nem, de sose várjuk ki ezt az egy napot. Tehát nézzük meg, hogy a vízfelszín hullámzása miatt mekkora erők meg gyorsulások ébrednek, ez megint tananyag. Tehát tegyük fel, hogy elhosszúságon, elvízszintes hosszúságon van egy delta H függőleges magasság különbség, és itt veszek egy vízszintes síkban elhelyezkedő kis hengert mondjuk, aminek A a keresztmetszete és L a hosszúsága. És mekkora erő hat erre a hengerre, abból kifolyólag, hogy itt magasabb a víz, mint itt. Ugye rószor gészer teljes H, az a nyomás, ez ismert, de itt a delta H-val nagyobb, tehát összesen rószor gészer delta H, a nyomás különbség a két vízszintes lapon, meg kell szorozni az A felülettel, az az erő. Tehát egy ekkora erő hat vízszintesen erre az oszlopra. Ha gyorsulás számolok, akkor el kell osztani a tömeggel, ennyi a gyorsulás. Tessék nézni, a G-vel arányos, de meg van szorozva éppen a két távolság arányával, delta H per L-lel. Jó? Hogyha ezeket az adatokat veszem, hogy 1 mm és 10 centi, akkor az pontosan 1/100, tehát 1/10 méter per szekundum négyzet a hullámzásból adódó gyorsulás. A korioli gyorsulás pedig ott van, 10⁻⁵-en. Tehát 4 nagyságrenddel kisebb a korioli erő, mint az egyéb erők egy nagyon enyhén hullámzó vízfelület esetén. Meg is lehet fordítani a kérdést. Tehát ki kell jelenteni, hogy mi házi lefolyónkban nem dominál a korioli erő, hanem a hullámzás dominál, meg az aszimetria. De megfordítva a kérdést, hogy ahhoz, hogy ez a felszín egyenetlenségből adódó erő kisebb legyen, mint a korioli, ahhoz annak kell teljesülni, hogy a G-szer delta H per L kisebb legyen ennél. Hát szépen átrendezzük, és akkor a delta H-ra 1/10 mikront kapunk. Csak emlékeztetőül a 10 mikron az egy sejt. Az 1/10 mikron az egy sejt alkotó rész. Tehát ilyen pontossággal vízszintesnek kell lennie a vízfelszínünknek, hogy tényleg azt láthassuk, hogy a korioli erő határozza meg a kifolyás irányítottságát, és ha ez igaz, akkor tényleg az óramutatóval ellenkező körüljárás alakul ki, különben meg nem. Tessék nézni, egy Zsíros László nevű kollégánknak van egy érdekes honlapja, ahol föltette a statisztikát. 300 gyerektől megkérdezte, hogy merre folyik nála otthon a víz, milyen körüljárással, és lényegében döntetlent kapott magyar nyelvterületen, az északi féltekén. Na, akkor van egy másik hatás, amit Ötvös Loránd írt le először, ami a függőleges komponensét adja meg a korioli erőnek. Most ahhoz, hogy az erő ilyen irányba hasson, tessék végiggondolni, ahhoz az kell, hogy az omega vektornak ezt az omega v viszintes vetületét használjuk, ami ugye éppen a teljes fölszög sebesség szer koszinusz, és akkor például, ha viszintes síkban megyünk kelet felé, az omega vetülete ugye így mutat, akkor kapok itt egy erőt. Hoppá, ez emel. Tehát a kelet felé haladó testeket a korioli erő emeli. Nem nagyon, de ez az effektus, az ötvös hatás, a nyugat felé a ladókat meg kicsit lefelé nyomja. Most ennek a nagyságát azt persze úgy lehet majd megbecsülni, hogy ugye a két omegaszor U viszint, omega viszint, két U-szor omega viszintest a G-hez kell viszonyítani. Ez a relatív súlya és fontossága az ötvös hatásnak. Beírjuk a mi szélességünkön a 10 méter per szekundomat, és 10-4-et kapunk. Tehát a súlyunk egy tízezredével leszünk könnyebbek, ha kelet felé megyünk. Ez se egy bődületes eredmény, de ott van. Tessék szíves lenni, érdemes elolvasni Horváthy Péter cikkét erről a Kömárban. Ötvös maga úgy vette észre ezt a hatást, hogy a hajók merülését tanulmányozta. És azt látta, hogy keletre és nyugatra mozgók hajók merülése nem ugyanakkora, sőt ő maga is elindított egy megfigyelő kampányt a Fekete-tengeren 1908-ban, és ott ilyen szerű adatokat mértek. Tehát ez a hajó merülése, és akkor ez a hajó merülése, amikor lassan megy kelet felé, begyorsulva megy kelet felé, és itt meg visszafordul és nyugat felé jön. Tehát ezt ki lehet mérni. És miután ezt adatokban meglátta, akkor kigondolt egy kísérletet. Most ezt a kísérletet 15-ben végezte el, mindjárt megmutatom a mozit róla. Ez nem más, mint egy mérleg hinta. Itt van az ötvös féle elrendezésnek egy modellje. Most nem húzzam ki a feltámasztást, tehát ez így tud inogni. De ki van egyensúlyozva? Menekülök. Jó, és akkor... Nézzük meg, hogy mi az, ez az eredeti ötvös féle elrendezéssel a kísérlet.
A kísérletet Ötvös Loránd eredeti eszközével ismételjük meg. Ötvös kísérletéhez egy speciális mérleget terkedtett. Az érzékeny mérleg tányérjait két egyforma fénykoronggal helyettesítette. A mérleg függőleges tengelyére tükröt szerelt, hogy a mérleg sajátos mozgását a tükörbe ejtett és onnan visszaverődő fénysugár segítségével vizsgálhassa. A kísérlet során a mérleget függőleges tengely körül forgatta.
Tehát ez a trükk, hogy a mérleg nem áll, hanem megforgatom.
Figyeljük meg a kísérleti összeállítást. A mérlegre szerelt tükörre fénysugarat ejtünk. A filmen bemutatott kísérletben lézertalábot használunk. A mérleg tükréről visszavett sugarat egy félig áteresztő tükör ernyőre vetítik. Forgás közben a mérleg korongjai rövid ideig kelet-nyugat, majd nyugat-kelet irányban is mozognak.
Ugye, tetszik figyelni? És olyankor más a súlyuk.
A másiké pedig lecsökken. Az egyensúly megbomlik, a mérleg lengésbe jön. Figyeljük meg, hogyan módosul e közben a fékpót pályája az ember.
Tehát eleinte csak kicsit leng, és ez a kis lengést erősíti föl az a kivetített fénysugár.
szinkronba kerül, és a mérlekkarok a vízszintessel állandó szöget bezáró síkot súrol.
Ez most szabad szemmel is jól lehet már látni, hogy meg van döltve a mérleg. És a kivetített fénysugár meg nagyon nagy sugarú köröket ír le.
A mérleg forgását leállítva a lengés továbbra is megfigyelhető marad.
És ez a döbbenet, hogy nincs miért, de ő inog, miután kikapcsoltam a forgást. Nincs miért első ránézésre, ha belegondolunk, akkor éppen az ötvös effektus miatt kellett neki megbillenni, és akkor a leállás után ezért inog. Ez tehát éppen olyan jó bizonyítéka a föld forgásának, mint a Foucault-inga. Csak nem tudunk róla nagyon.
Az ötvös effektus a föld tengely körüli forgásának egyik dinamikai bizonyítéka.
Fog ez menni, már ki volt ilyen esetem, és akkor újra kell indítani. Tehát addig mesélek, amíg föláll. Tehát most már két különböző módszerünk van a föld forgásának kimutatására. Az egyik a Foucault-féle, amit mindenki szinte ismer, a másik pedig az ötvös féle, amit szinte senki nem ismer, de ne felejtsük el, hogy az ötvös egyetem ötvös termében vagyunk, és ezért abszolút jogos az ötvös féle mérleg kísérletről beszélni. És akkor itt csak megmutatom ezt az oldalt, hogy a kollégáink csinálták ezt a filmet még 80-ban, és ott van alatta egy elég jó e-learning anyag, amit érdemes megnézni, majd ha valaki hazamegy. Na, és ez egy érdekes összehasonlítás. Tehát az eltérítőt és az ötvös hatást összevetjük. Itt van a két képlet, ugye? Ez volt az eltérítő képlet, ez volt az ötvösnek megfelelő. Csak oda behelyettesítettük, hogy az omega függőleges, az az omega földször színusz fi, a vízszintes meg omega földször koszínusz fi. És most jön valami nagyon fontos, hogy tessék, elkezdeni, hogy a sarkon vagyunk. Hogy a fit az egyenlítőtől mérjük, az tehát ott 90 fok, és akkor persze a Coriolis félrehatása lehető legnagyobb, nem nagy, de a lehető legnagyobb, ötvös meg nincs. Hát szegény ötvös. De a sarkon nem laknak túl sokan. Az egyenlítőn viszont fordított a helyzet. Az eltérítő hatás lényegtelen, és az ötvösé meg a lehető legnagyobb. Na most gondoljunk vissza a filmre, már remélem akkor mindenki eléggé össze van keveredve, hogy akkor az egyenlítő, nincs eltérítő hatás, akkor hogy a csodába? Lehetett az, hogy 20 métert odébb menve egyszer jobbra, meg egyszer balra forgott? Tessék erősnek lenni, sehogy. Az csalás volt. Majd még erre visszatérünk. Viszont még konstruktívak is tudunk lenni ezzel a másik állítással, hogy az egyenlítőn a Foucault-inga sem fordulna el, hát nincs eltérítő hatás. Tehát ott a föld forgását nem lehet Foucault alapján se kimutatni, viszont ötvös alapján ki lehet. Sőt, csak azzal lehet az egyenlítőn. Tehát a kedves fiúknak azt kell javasolni, hogy az ötvös kísérletet mutassák be az egyenlítő környékén, és az persze már független attól, hogy éjszakra megyünk 20 métert vagy délre. Úgyhogy egy másik mellék megjegyzés, hogy ebből a tényből, hogy mind a két hatás nagyon pici, olyan szobaméretekben és kis sebességnél, azt is kideríthetjük, hogy a szoba inercia rendszer jó közelítéssel, nem exaktul, de nagyon jó közelítéssel, tehát olyan a szoba, hogy érvényes benne, meg egy labor, meg ez a terem, érvényes benne a teljesítmény törvénye, tehát ha nem hat egy testre semmi, akkor egyesmű egyenletes mozgást végez. Mert csak egy tízezrednyi hibával látnánk azt, hogy ez nem érvényes. Tehát még meg is menekült a fizika oktatása, valaki kísérletet mutat be a terembe, az helyes kísérlet lesz, abban nem fontos a Corioli erőt belevenni. Az órára való tekintettel ugrunk egy kicsit. És egy nagyon fontos más tulajdonságot szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a varázsképletünk, ez világosan mondja, hogy a vízszintes irányú elfordulás súlya annál nagyobb, minél nagyobb az L. Hát arányos vele. Tehát minél nagyobb méreteket nézek, annál erősebb az elhajlító hatás. Ilyen, most nem vetítjük ide a ötvöst, ötvösben nincs. Az ötvös effektus erőssége, az nem függött az L-től. Ez pehje szegény ötvösnek. Ez ugyanis egy fantasztikusan fontos dolog, hogy a Corioli-féle eltérítő hatás a vízszintességben az nő a mérettel. Tehát ha csinálunk egy kis képletet, táblázatot, hogy eltávolságon hány százalék az eltérülés, csak oda be kell helyettesíteni 10 méter per szekundumos. Tehát ez egy szélnek a sebessége, nem túl erős szélnek a sebessége, omega f-et, kisebbet tudjuk, ki tudjuk számolni, és ezt látjuk, hogy egy kilométeren is még csak fél százalék. Oké, ugye, ha egy kilométeren fél százalék, akkor mennyire pici volt egy méteren? De hát most már ezt értjük, nulla volt. Még egy kilométeren se érdekes, de 10 már kezd előjönni, 10 kilométeres távolságokon, és 100-on meg 1000-en, meg már dörömből. Ez azt jelenti, hogy a Corioli eltérítés hatalmasan nagyra nő, ha 100 vagy 1000 kilométeres skálán vagyunk. A 100 kilométer az egy ország, az 1000 egy kontinens. Ugye? És akkor ebben a léptékben már elmondhatjuk, hogy a világ inercia rendszer lenne. Tehát ilyen nagy léptékben igenis dramatikusan megnőtt a Corioli erő súlya. Tessék megnézni, ha ez a d per l arány egy körüli, akkor már mi minden történik. Ott gurulnak a labdák. Tehát nem tudjuk átgurítani a szembe levő gyereknek, mert nem oda megy. Tessék megmondani, ebből el tudom dönteni, hogy az északi vagy a déli féltekén vagyok? Nem, de mit tudok eldönteni, merre forog a korong? Merre? Nem téged kérdezlek. Tehát merre görbül el a labda? Jobbra vagy balra? Balra. Akkor tehát a körbeforgás iránya nem a pozitív irány, hanem a negatív, ami az óramutatónak megfelelő, de hát ezt ellenőrizni is tudjuk. Oké? Elnézést. Tehát itt ebből az a tanulság, hogy ezt érzi a levegő nagy skálán, hogy az ő ráható Corioli erő az drámaian fontos. És akkor ezek után térjünk vissza az első filmhez. És akkor itt elárulom, hogy ez egy kísérlet volt, amit én magam csináltam, és Béni Kornél, akiről nem láttam, hogy mit van, nem, a Csodák palotájában. Ezzel a kis gumilabdával. Tehát nem fémlabda volt, nem volt semmi trükk. Az az egy trükk volt, hogy forgott a lejtő. Hogy betettük a Csodák palotája forgóasztalára, betettünk egy lejtőt, úgyhogy ezt még egyszer mondom, itt mutatom a kísérletet. Piros most a golyó, hogy jobban demonstrálj, de ez ugyanaz, amit a második mozin láttunk. Tehát ezt a nagyon drabális eltérülést az egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgástól tessék átérezni, ezt a Corioli erő okozza. És ugyanilyen erősségű Corioli erőnek van kitéve a levegő, amikor ő 1000 kilométereket megy. Jó? Tehát ez egy fontos dolog, hogy ezt mindenki megértse, hogy ez egy valós jelenség volt. Kicsit gyenge minőségű a fölvétel, azt én nem tagadom. És itt van egy szimulálás. Ez a Newton egyenlet. Úgy, hogy lefelé lejt a lejtő, de közben be van kapcsolva a Corioli erő, ami arányos a sebességgel. Úgyhogy itt van akkor darabokban, hogy mi történik. Egy kicsit, amikor elindul, ugye begyorsul, már van sebessége, jobbra hat rá a Corioli erő. És akkor az eltekeri a pályáját. És tessék arra is figyelni, hogy a Corioli mindig merőleges az érintőre, tehát nagyon helyes, merőleges a sebességre. Ő már egy ekkora hurkot is csináltat vele, ott fönt a hurok tetején, ott a Corioli erő viszonylag gyenge, mert lelassult, de még mindig nagyobb, mint az M-szer-G-szer színusz alfa, és utána megcsinálja a hurkot, megy tovább. Na még ennél is döbbenetesebb ez. Hogyha hosszan követjük a mozgást, akkor, ugye az előbb még itt voltunk valahol, de akkor ez ismétlődik, és akkor itt tényleg tessék nagyon mélyen megdöbbenni, a lejtő erre lejt, és erre húzza a súly ezt a szerencsétlen golyót, és ő összességében nem arra megy. Ilyen nincs. Ilyen azért mondjuk erre, hogy nincs, mert nincs hétköznapi tapasztalatunk arról, hogy mi az, amikor jelentős a Corioli erő. Mert a Corioli erő olyan kis vacak nálunk, mint a Fukuingánál. De ha én is levegőrészecske lennék, és 1000 kilométeres távolságon mennék, akkor ezt érezném. Tehát még egyszer, erre húz az eredő erő, a valódi erő, a lejtő ereje, és erre megyek. Ha a surlódást is bekapcsolunk, akkor persze a hurkolódás csökken, és akkor itt a végén egy gyakorlatilag egyenletes mozgás alakul ki, ami azzal jár, hogy az M-szer-G-szer színusz alfa lefelé, az ugyanakkora kell, hogy legyen, mint a Corioli erő, és akkor nulla az eredő erő, és valóban kialakulhat egy állandó sebesség mozgás. Tessék nézni, hogy a mozgás nem a szabad erő irányába történik, hanem arra merőlegesen. Ez agyrém. Agyrém, de igaz. Jó? És akkor most áttérünk megint egy folyadékra, nem csak golyóra. Hogy a közegre is igaz lesz nagy léptékben, hogy nem arra mozog, amerre húzom, vagy tolom. Nem arra, amerre a nyomás hajtja. Ugyanis a levegőben az erő, a vízszintes síkban ható erő, az a nyomás különbségből adódik. Hogy egyik helyen kicsit nagyobb a nyomás, másod kisebb. Okay? De kialakul egy olyan áramlás, amit ez a kis séma jelez, hogy ez a nyomáskülönbségi erő, ez egyenlő a Corioli erővel, durván, és akkor meg óhatatlanul a sebesség az a nyomáskülönbségi erőre merőlegesen mutat. Tőle jobbra az északi féltekén. Tehát ha belegondolunk, mindjárt jön majd egy ábra, és akkor könnyebb lesz érteni, ott ugye izobárokat szoktak rajzolni a meteorológusok, az izobárokra merőleges az erő, ugye? Amerre változik a nyomás. Egy nagyobb izobár, vagy egy kisebb izobár között, az izobárra merőleges az erő, de ha arra merőleges az erő, akkor a sebesség párhuzamos lesz az izobárokkal. És ez pontosan azt jelenti, hogy nem arra megy a levegő, amerre nyomjuk, vagy amerre saját magát nyomja, hanem arra merőlegesen. Tényleg, ezt akárhányszor elmondom, én is beleborzongok, mert annyira nem nyilvánvaló. És tessék megnézni a térképet, hogy ez tökéletesen ezt mutatja. Csak ilyen térképet nem szoktak nálunk az újságok közölni, de van olyan ország, angol száz területeken, megadják az izobárokat és a szélvektorokat. És tessék nézni, ez egy 564 hektopaszkálos izobár, ez a fekete, és ez itt meg egy 552-es, tehát egy kisebb. Tehát ez annak felel meg, hogy itt jobbra lejt a lejtő. Ugye itt nagyobb a nyomás, mint itt, tehát az eredő nyomás jobbra mutat. És a szélvektor fütyül arra, hogy jobbra mutasson, hanem itt van párhuzamosan az izobárokkal. Itt is, tessék megnézni. Mindenütt a szél nem arra fúj, amerre nyomom, hanem arra merőlegesen. Tehát közel párhuzamosak az izobárokkal. Jó, tehát ez egyik legmegdöbbentőbb dolog, és ennek az a kis lejtős kísérlet a legjobb előkészítése. Én még azt nem láttam elvégezve ezt a kísérletet, tehát most büszkén mondhatom, hogy legalábbis egy körben a világon mit csináltuk meg először. Ez még egy jópofa történeti háttér, hogy ez a hollandus 1857-ben megfogalmazta, hogy ha a szélnek háttal állok, itt nálunk, az északi féltekén, akkor mindig jobbra van a magasabb nyomás. Ez pont az, ami azon a térképen látszott. Ugye ha jobbra van a magasabb nyomás, onnét fúj a szél, itt van az alacsonyabb, akkor ez a lejtő iránya, és ezen a lejtőn a leguruló test bekanyarodik, és merőlegesen kezd fújni, tehát pontosan a hátam mögültől az arcom felé fúj. Akkor még nem értették teljesen a Coriolishoz való viszonyát, de mint tapasztalat törvényt megfogalmazták, lenyűgöző. Na és akkor most, ha egy ciklonra gondolunk, ami ugye egy nagy légörvény, annak alacsony nyomású a középpontja. Ezt lehet, mindig bemondják, alacsony nyomású légörvény. Az azt jelenti, hogy ott kicsi a nyomás, tehát a közepétől kijebb nagy. Tehát alul a ciklon közepe felé fog áramolni a levegő. De ha arra áramlik, akkor ahogy megbeszéltük, az északi féltekén jobbra eltérül. Tehát a ciklon óhatatlanul egy olyan feláramló rendszer, amiben kialakul egy körbe áramlás, egy örvény, és ez, ahogy megbeszéltük, az északi féltekén az óramutató ellentétes irányú. És az egész elrendezés tehát egy fejjel lefelé álló lefolyó, nem? Csak nem lemegy most a víz, hanem fölmegy a levegő. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy amit kicsiben nem találtunk meg, az nagyban tutira megtaláljuk. Tehát minden ciklon kivétel nélkül az északi féltekén az óramutató járásával ellentétes körülforgású. Tessék nézni, ez egy földrajzkönyv ábrája, így forog, ugye, és ott van a feláramlás, ez meg egy valódi. Itt van az Olimpia előtt néhány nappal jött ez a szép ciklon, és hogy forog? Az óramutató járásával ellentétesen. És nincs kivétel, tehát ez nem úgy van, hogy a 86%-ában az eseteknek, hanem itt tutira, hiszen itt dominál a Coriolis erő, itt nem lehet más, a délin pedig fordítva. Ugye? Ez most így forog, mert ez Ausztrália fölött van. És akkor ezt még tessék szeres lenni megemészteni? Hogy az egyenlítőn nincs ciklon. Mert az egyenlítőn nincs eltérítő erő. És majd még látunk egy mozit, talán belefér. Az egyenlítőn valóban nincsenek ciklonok, arra kell figyelni, hogy beszélnek az emberek trópusi ciklonokról, de a trópusi ciklon az a 15-ös, 17-es szélesei körökön kezdődik. Az trópusi ugyan, de nem egyenlítői. Ezzel ugorjunk át, és akkor itt van egy szép mozi. Tessék nézni, hát most lehet még sötétebbre venni. Talán. Nem, így. Tehát itt azt lehet látni valódi széladatokkal, hogy hogyan kavarog a légkörünk. Itt van a dátum, most október van, tessék nézni, a déli féltekén itt tekerednek az odavaló ciklonok. Az északin meg ott tekerednek az odavaló ciklonok. Jó, és hány ciklon van itt? Hát egy se, itt nincsenek ciklonok, itt kezdődnek meg itt a ciklonok. Azokat rendszerint hurikánnak nevezzük, de ez most lényegtelen. Itt is van egy nagyon erős áramlás, az Antarktisz körül, és még azt is érdemes megfigyelni, lassan jön a tél, és egyre fehérebb az északi félteke, de ez most nem a mi lényegünk. Amit hangsúlyozni kell itt, az az, hogy a légköri áramlás azért ilyen, mert van Coriolis erő. Az időjárás teljesen más lenne, ha nem lenne Coriolis erőnk, és ugye még egyszer nagy skálán ez az erő irtozatosan fontossá válik. most már mindjárt vége lesz, már lassan kezd visszafejlődni a hótakaró, a szélerősségekben olyan nagyon drabális változás nincsen. És akkor most megmutatom ugyanezt a tengerekre nézve, mert még az egy döbbenetes film. Ez egy NASA film, a valódi műhold felvételekkel mért tenger áramlási sebességben. Itt van a jó kis golf, ugye? Ott kanyarog, és megy Európa felé. Közben itt jön be egy egyenlítői áramlás. És itt is azt kell mondani, hogy a Corioli erő következménye, hogy ezt a dinamikát látjuk. Itt van lassan Brazília, be ezen átszaladunk. Ez itt a mozambiki áramlat, és most jól látszik, hogy nagy örvények, jobbra és balra forgó örvények, tehát ciklonok és anticiklonok az óceánban szakadnak le ezekről az áramlatokról. Ez itt a namíbiai áramlat. Azt még érdemes megfigyelni, hogy mindig egy óceáni medence bal oldalán van az írtó erős áramlat. Tehát ez az indiai óceán, ennek a bal oldalán van erős áramlat, a jobb oldalán nincs. És ez is a Corioli erő következménye, csak ezt egy kicsit hosszabb elmondani. Itt jövünk Japán felé. Itt van a golf után a második legerősebb áramlat, a Kuroshio áramlat. Ez ez. Gyönyörűen neanderezik. Leszakadnak róla a ciklonok és az anticiklonok, vízi ciklonok és anticiklonok. Akkor ott megint a golfra egy pillantást vethetünk, ahogy kiindul a mexikói öbölből. Itt van Peru, ha valaki tudja, hogy mi az El Niño jelenség, akkor ugye annak ez a forrása. Itt van egy egyenlítői áramlat, de ezen a partvidéken nagyon gyengék az áramlatok. Mert ez egy keleti a medencének a keleti partvidéke, és mindig a nyugati partvidéken itt erősek az áramlatok, tehát van egy nagyon erős aszimmetria az egész óceáni rendszerben, csak tessék végig gondolni, soha senki erről nem szól nekünk földrajzórán. De ez a valóság. És ez mind a Corioli erő miatt ennyire érdekes. És hogy nézni, Ausztrália keleti partvidéke, az ugye a csendes óceáni medencének a nyugati partvonala, ott van egy erős áramlat, a kelet-ausztráliai áramlat. És ezek mind, még egyszer, a nyugati partvonalon erősödnek föl. Itt látjuk még egyszer az egyenlítőt. És akkor ez egy NASA, ez egy fantasztikus felvétel. De ennyit nyilván nem bán a NASA, hogyha ezt most levetítettük. Akkor csak megemlítem, hogy ilyen irányú kísérletek is zajlanak, most ezt nem nagyítom föl. Tehát Európában például van egy ilyen hatalmas 15 méteres forgó korong. Mit csinálja? Lámpát? Amit ugyanúgy, amire lehet pályázni, tehát be lehet adni pályázatokat, hogy én használhassam ezt a korongot, ott építhetek magamnak kis kontinenst, meg medret, tengermedret, és akkor tanulmányozhatjuk a Corioli erőt, és itt nálunk pedig a Kármán környezeti áramlások laboratóriumban tudunk ilyen kísérleteket bemutatni, szívesen látunk bárkit közületek, ahol igazi kísérleteket lehet látni. Csak úgy mondom, hogy most itt mindjárt én befejezem, és utána nem vízzel kapcsolatos, de forgó és gyorsuló rendszerrel kapcsolatos kísérleteket fog Péter bemutatni. És az összefoglalás. Tehát kiskálán a Corioli nem lényeges, annyira lényeges, amennyire nagy nehezen elfordul a Foucault-inga. Nagy skálán viszont döbbenetesen fontos, ez okozza a időjárásunkat, és úgy mellesleg, tessék nézni, hogy mennyi fizika van a földrajzban. Szinte csak földrajzról beszéltem, de ki se ejtettem ezt a szót, mindig csak fizikáról volt szó. Ezt úgy hívjuk elegánsan ma már, hogy környezetfizika. az érdekes új kutatási terület. Ez csak egy apró megjegyzés, most nem fejtem ki hosszan, hogy a klasszikus fizika is lehet modern fizika. És akkor még egy filmet tessék csak megnézni, ezt még talán kibírjuk. Délre az egyenlítőtől kezdünk. Anticlockwise. Most megyünk éjszakra majd. Coriolis effect, gyönyörűen képbe vagyunk. Most tessék nézni, kicsit más a berendezés. Eleve föl van a spirál rajzolva, de hol vagyunk? A déli féltekén. És nagyon profi, megállítjuk az áramlást, mert mi már arra is figyelünk. És oda tesztük, és forog. Fantasztikus. Anti-clockwise. Tessék erre figyelni. Jó, ez egyébként Uganda az előző Kenya volt, de hát ezek szomszédországok. Ott van az egyenlítő, a nagy O, azon átmegyünk. Nem, a water ez nem magic, az világos. Northern Hemisphere. Stabilizáljuk, nagyon profik vagyunk. És minden jön a kis lebáncsvirág. Ott van. Clockwise. Nem furcsa itt valami? Hát mi azt mondtuk, hogy az északin, merre kell, ha egyáltalán forognia? Tehát persze, ebből látszik, hogy mekkora csalás. Még arra se figyelnek, hogy jó legyen a körbejárási irány. És itt látszik a trükk is. Tessék nézni, hogy itt most ez fejlettebb, ugye? Mert ez két külön edénnyel dolgozott. De mindegy, ezek nem voltak fölcserélhetők, itt mindegyben van egy cső. Hát ha én egy csőbe egy menetet belevágok, akkor a víz úgy fog lefolyni, ahogy az a menet mondja. Nem? Az elsőre visszatérve, ott pedig nyilván csak az kellett, hogy egy ügyes mozdulattal megrántsa az elején az edényt a fiú, az ugye egy egyszerűbb dolog volt. Ő nem is fékezte le, mert neki nagyon fontos volt, hogy ne legyen lefékezve, de legalább ugyanazzal az edénnyel próbálkozott. Úgyhogy, ahogy András ezt kifigyelte, ez az üzenet még talán annál is fontosabb, hogy tudjátok, hogy mi a Corioli erő. Tehát ne higgyünk el mindent az internetnek, csomó gazemberség van rajta, de hogy pozitívan fogalmazzak, azt lehet mondani, azért érdemes tanulni, hogyha az ember már tanult, akkor képes legyen arra, hogy megszűrje, és az értékes dolgokat vegye ki az internetről. Az utolsó kép, ugye a stáblista, tessék nézni, sok embert dolgoztattam, és nagyon köszönöm a segítségüket. És a végén a csodák palotája szerepel itt, nem csak azért, mert mi ott csináltuk a kísérletet, mert őszintén javaslom, hogy mindenki menjen el oda, mert nem lehet elhinni, hogy a Corioli erő mennyire lényeges, ha nem ülök benne abban a forgó asztalban, és nem lököm el a labdát, és nem látom, hogy az a labda fütyül arra, hogy arra menjen, amire szeretném. Sőt, volt egy olyan eset is, hogy mint egy bumeráng visszajön hozzám. Hát ezek elképzelhetetlen dolgok, tehát csak akkor érti meg ezt bárki, hogyha beleképzeli magát a légtömegek helyébe, és azt csak akkor tudja, hogy elment a csodák palotája, és ott kipróbálja ezt, és akkor tessék nézni, kicsit több mint egy óra alatt mindenkit fölborított a fukóinga, majd ha itt a kísérletekkel végeztünk, akkor tessék oda menni és lemérni, hogy több mint 10 foknak kell, ugye most már egy óra eltelt, ez volt a 10 fok, tehát 10 egy néhány foknak kell lenni a teljes eltörésnek. Köszönöm szépen!